Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Lépes Lóránt atya vagyok. A hittanóránk témája Máté evangéliumának 20. fejezete, a 29-től a 34. versig. A két jerikói vakról. Amikor elhatták Jerikót, nagy tömeg kísérte. Az útszélén két vak ült. Hallva, hogy Jézus megy arra, elkezdtek kiáltozni. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A nép csittította őket, hogy hallgassanak, de ők annál jobban kiáltoztak, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, oda hívta őket magához, és megkérdezte tőlük, mit akartok, mit tegyek? Uram, felelték, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megkönyörült rajtuk, és megérintette szemüket. Azok nyomban visszakapták látásukat, és követték őt. A vakság a látás hiánya. A Szentírásban a testi vakság az ember nem természetes állapota, sőt büntetésnek tekintették a vakságot. Például Mózes átkában is szerepel, ezt olvassuk a második törvénykönyvben, az Úr őrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt. Átvitt értelemben a vakság a szív érzéketlenségének képe. A szem betegségeként Palesztinában az éghajlati viszonyokra visszavezethetően gyakori jelenség volt a vakság. A vakok szerepelnek például Sámuel második könyvében, vagy Tóbiás könyvében ugye nagy szerepet tölt be. Sorsukat Izajás próféta 59. fejezetében, szintén Jeremiás próféta vagy Szofóniás próféta mutatja be. A mózesi törvény több előírás tartalmaz a vakokkal való bánásmódról. Például a Leviták könyvében 19-14-ben ez áll. Ne átkozd a nép némát, és ne tégy akadályt a vak útjába, hanem féld Istenedet, én vagyok az Úr. A vakok nem tölthettek be papi szolgálatot. Vak állatot nem volt szabad feláldozni. A megvakítás, mint büntetés a késői Izraelben ismeretlen. Babilóniában a későbbi időben is szokásban volt a megvakítás büntetésként. A vaksággal sújt, a vaksággal Isten sújt a bűn büntetéseként. Második Sámuel második könyvében olvassuk, vak és béna nem mehet be a templomba, vagyis Jeruzsálembe. A vakság ellen gyógyírnak a hal epéjét használták, de a gyógyulás ritka volt és nagy csodának számított. Az evangéliumokban Jézus gyógyít vakokat. Több helyen is például hallunk erről. Nem csak a jerikói vakról vagy vakokról, hanem Betszajdában is, vagy a vakon születettnek a történetét bizonyára sokan ismerjük. Átvitt értelemben a lélek betegségeként, mint látni nem akarás, illetve tudás, elvakultság, vagy elvakulás következménye, továbbá a megvesztegetés, az önteltség, a bűn, a tudatlanság, a gondatlanság, a langyosság, a testvérgyűlölet következménye is a vakság. Kedves testvérek, most tartunk is szünetet. Megemlítem, hogy aki a témához szeretne hozzászólni, kérdezni vagy kiegészíteni az elhangzottakat, a hittanóra szüneteiben, vagyis a zene alatt hívhat majd bennünket a hittanóra második felében a 00421-35-772-72-72-es telefonszámon. Az idézett evangélium utolsó mondata így hangzik, azon nyomban visszakapták látásukat és követték őt. A nézés vagy a látás a Bibliában egyfelől szemmel érzékelést, másfelől szellemi tapasztalást jelent. Minthogy Isten lát, személyesen részt vesz az evilági történésekben. Az Ószövetségben irtózatos dolog, ha ember látja az Istent. Isten látásának lehetőségei és határai más-más megítélés alá esnek. Szellemi értelemben vett belső látással, a proféták látomásaiban és a kultuszban találkozunk. Jahve helyett csak küldöttét, színét, arcát lehet látni, vagy dicsőségét, illetve nagy tetteit. Az Új Szövetség Isten láthatatlan voltán kívül azt is hangsúlyozza, hogy Isten Jézusban látható módon kinyilatkoztatta magát. A megtestesült Krisztusban való hit számára a halláson kívül a látás is fontos tényező lett. A hit látja meg a csodákat és jeleket mutató Jézust, sőt magát a feltámadt Urat is. Amint a jelek követelése tanúsítja, van olyan felszínes látás is, mely az igazi megértésig nem jut el. A közvetlen látás Isten színről színre látása csak az idők végén válik lehetségessé. Olvassuk több helyen a Szentírásban. Addig a látott üdvösségről tett tanúbizonság pótolja a saját látást. Ezen túlmenően a hívőnek módjában áll látni az apostol mellett tanúskodó jeleket, és azt a példát, amelyet Pál apostol mutatott. Ugye megfigyelhetjük, hogy a vakok így szólítják Jézust, hogy Dávid fia. Ez Jézus Krisztus messiási királyi címe. Az emberfiához hasonló kifejezés a Dávid fia, mert Dávid családjából való származást hangsúlyozza. A messiásnak ugyanis a proféciák szerint Dávid házából kellett megszületnie. Ugye erre utal Sámuel második könyve, vagy Izaiás proféta könyve is. Máté és Lukács Jézus családfájával azt mutatják be, és beteljesedés lényeges mozzanata, hogy a messiás Dávid városában, vagyis Betlehemben született. A szent szerzők többször hivatkoznak arra, hogy a Dávidnak adott ígéretek fiában, Jézusban teljesedtek be. A levelekben a Dávid fia kifejezés nem fordul elő. Szent Pál rómaiakhoz írt levele és Timóteushoz írt második levele a Dávid magvából kifejezéssel állítja, hogy Jézus embersége szerint Dávid fia. Gyógyulást keresők így szólítják Jézust, Dávid fia, könyörű rajtunk, és ezzel messiás voltát vallották meg. A messiásnak, királynak szól a Hozsanna, Dávid fiának kiáltás is. Thank you. emberfia kifejezés több értelemben használt kifejezés a Szentírásban és hebraizmus. Az Ószövetség költői nyelvében az ember gyenge kislény. Ezekielt 87-szer szólítja az Úr emberfiának, az Isten és az ember közti különbség érzékeltetésére. Dániel próféta, az emberfia az ég felhőin érkezik és királyságot kap Istentől. Ezt olvassuk a 7. fejezetben. Az Új Szövetségben az emberfia Jézus Krisztus neve és messiási címe. Vannak helyek, ahol az emberfia fogalma azonos az emberrel, de általában az embernek a fiaként szerepel. Máté evangéliumában 30-szor, Márk evangéliumában 14-szer, Lukács evangéliumában 25-szer és János evangéliumában pedig 11-szer. Máté, Márk és Lukács evangéliumában a kifejezés csak Jézus használja magára vonatkoztatva, de csak a föltámadás előtt. Az emberfiának egyrészt hatalma van, másrészt szenvednie kell, ugye mindkettőre találunk több helyen is utalást. Jánosnál az emberfia megdicsőlése és szenvedése szorosan egybe kapcsolódik, de hangsúlyozza az emberfia égi eredetét, és ezzel Jézus isteni természetét világítja meg. Azt olvassuk, hogy a vakok, ugye Jerikóban így kiáltottak Jézus után, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. A könyörület valójában az irgalmasság, Isten tulajdonságainak egyike. Továbbá erkölcsi erény, mely képessé tesz a segítségnyújtásra akkor is, amikor az igazságosság és a jog alapján az nem várható el. Az irgalmasság az erkölcsileg erősebb, nagyobb lehajlása a gyengébbhez, készség a megbocsátásra. Társ erénye a szolidaritás, a másik szenvedése és baja iránti részvét. A Szentírásban az irgalmasságnak megfelelő ószövetségi kifejezés az anyai szeretetre utal, mely a mélyben hordozott élet védelmezésében, gyarapításában és az értevállalt szenvedésben mutatkozik meg. Isten irgalmassága hasonló a gyermekét szerető szülőhöz, de túl is szárnyal minden emberi jóságot, és erősebb az ember Isten iránti hűtlenségénél. Az Ószövetség úgy ismeri az irgalmasságot, mint a proféták által követelt emberi magatartást. Az irgalmasság a keresztény lét központja. A Szentírás gyakori figyelmeztetése az irgalmasságra, Isten irgalmasságára hivatkozik. A keresztény ember irgalmasságának alapja és példája Isten Jézus Krisztusban megtapasztalható, megelőlegezett szeretete. A Jézussal találkozó ember megtapasztalja, hogy Isten elfogadja és szereti őt. A bűnösöknek, akik a törvény alapján semmit sem remélhetnek Istentől, Isten irgalmassága az új élet alapja. Az isteni irgalmasság meg nem érdemelt, egyedül a szeretetten alapuló ajándéka, hogy irgalmasságra késztet a felebarát iránt. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas. A 8 boldogság szerint az irgalmasok fognak irgalmasságra találni. A tovább nem adott irgalmasság kárára fordul annak, aki ezt elmulasztja. Az irgalmasság ösztönzője és mércéje a szükség, amivel találkozik. Jézus több példabeszéde is az irgalmasságról szól, például az irgalmas szamaritánusról, a tékozló fiúról, a könyörtelen hitelezőről. Az irgalmasságnak a szolidaritás tetteiben kell megmutatkoznia. Az irgalmasság sajátos tette a szeretetből történő megbocsátás. Az irgalmasság örök példája a boldogságos Szűz Mária, az irgalmasság anyja. Az egyház történelmében sok szerzetes rend alakult kimondottan az irgalmasság cselekedeteinek hősies gyakorlására, például az irgalmasok, szeretett misszionáriusai, irgalmas szűz testvérei, irgalmas szűz tilburgi testvérei, irgalmasság testvérei, az irgalom háza. 6. Pál pápa megfogalmazásában az irgalmasság a szeretet kultúrájának alapja. Újból megemlítem a kedves testvéreknek a telefonszámot, amennyiben szeretnének a témával kapcsolatban kérdezni, kiegészíteni. A telefonszámunk 00421-35-772-72-72, a zene alatt tudjuk csak fogadni a hívásokat. kedves testvérek, az előbb általánosságban az irgalmasságról szóltam, most még szólok az Isten irgalmasságáról. Ez Isten tulajdonságai közé tartozó tevékeny sajátság. A Szentírás tanúsága szerint Istennek a szövetségben kifejezett szeretete mindig úgy nyilvánul meg, mint segítő és megbocsátó szeretet, azaz irgalmasság. Az Egyiptomból való kivonulás, a babiloni fogságból való szabadítás, az ő megbocsátó szeretetének és hűségének, azaz Isten irgalmasságának megnyilvánulása. Isten az irgalmasság gyakorlásában teljesen szabad, mert senkinek sincs lekötelezve. Magatartása hasonlít a gyermekét szerető szülőhöz, de túl is szárnyal minden emberi jóságot, más, mint az emberi viselkedés. A végső magyarázat az, hogy én Isten vagyok, nem ember, olvassuk Ózeás próféta könyvében. Az új szövetségben Jézus Isten irgalmasságának kinyilatkoztatója. Szent Lukács gyermekségtörténet eseményeinek leírásában a jövendőlések teljesedését abban foglalja össze, hogy Isten kimutatta irgalmát. A tékozló fiúról szóló példabeszéd egészen Isten irgalmasságának a kifejezése. Az apostoli igehirdetés nem csak általános kijelentés Isten irgalmasságáról, hanem a Jézusban végbement megváltást is erre az irgalomra vezeti vissza. A könyörtelen hitelezőről szóló példabeszéd megvilágítja, hogy Isten hajlandó minden bűnt megbocsátani, de az embertől is megköveteli a kölcsönös megbocsátást. Jézus Krisztus az irgalmas és hűséges főpap. Az új szövetségben Isten irgalmassága több helyen jelenti Isten kegyelmét, így például üdvözítő formulákban a kegyelem és békesség mellett is említik. Isten irgalmassága jelenti Isten jóságát, aki segít akár testileg, akár lelkileg szorul rá az ember. Isten irgalmassága Isten szeretetét például János apostol írásaiban is jelenti. Az Isten irgalmasságáról szól a II. János Pál pápa Dives in Misericordia című enciklikája. Teológiailag Isten irgalmasságát úgy írhatjuk le, mint az isteni akarat készségét, hogy rászoruló teremtményének önkéntes elhatározásából segít. Ő benne ez is lényegi sajátság, ezért, mint minden tökéletesség, végtelen. Ő a létező lét és a létező jó, azért távol áll tőle minden érdektelenség vagy kegyetlenség. Amellett a bűnös emberrel szemben úgy nyilvánul meg, mint megbocsátás, pedig az ember bűne miatt ítéletet érdemelne. Ezt az irgalmasságot azonban csak üdvtörténet megnyilatkozásai alapján ismerjük meg. Isten irgalmassága kifejezése jut az általános üdvözítő akaratban, a megtestesülésben, a megváltásban, a bűnbocsánat meghirdetésében, Krisztus megdicsőlésében, az egyes ember megigazulásában és a világ eszkatológiai kiteljesedésében. Isten szeretete és Isten irgalmassága kölcsönösen meghatározzák egymást, és mindkettő jelen van a világban a megtestesült ige magatartásában. A kinyilatkoztatás nélkül nem ismerhetnénk föl, mert az irgalom nem olyan sajátsága Istennek, mint például a mindentudás vagy mindenhatóság, amelyet a lényegből levezethetünk. Isten irgalmasságának mértéke az ő titka, ezért az ember vakmerően nem bizakodhat benne. Az értelem a világban lévő szenvedés, az ítélet és a kárhozat ténye előtt csak a Szent Isten abszolút szabadságára hivatkozhat, és arra, hogy a történelem végén minden kérdésre feleletet kapunk. Ahol Isten irgalmassága megmutatkozik, ott nem függeszti föl az igazságot, hanem inkább teljességét mutatja meg azzal, hogy a bűnöst igazzá teszi. Az embernek joga van imájában ehhez az irgalomhoz folyamodni, s ez a keresztény hit legnagyobb vigasztalása. Az Isten irgalmasság vasárnapját II. János Pál pápa 2000-ben rendelte el a húsvét utáni második vasárnapra. Kedves testvérek, két jerikói vakról hallottunk, ezzel a szöveggel, evangéliumi verssel foglalkoztunk a hittanóra keretében, még szólok a Jerikó városáról. Azért is jó kiemelni, mert hagyomány szerint Jerikót tartják a világ legősibb városának, hiszen a kutatók körülbelül csak nem 10 000 éves falakat, városfalakat fedeztek fel. A Jerikó, mint szó, a hold szóból való, a hold városát azt jelenti. A világ legrégibb városa Jordán völgyében. Már Josephus Flavius azzal a körülbelül 350 méter hosszú, 150 méter széles, tojásdad alakú dombbal azonosította, mely ma Tel es-Szultán néven ismert. A domb lábánál fakadó bővízű forrás az egyébként kiaszott trópusi vidéket Jerikó körül oázissá változtatja. A viruló datolyapálma ültetvényekből ered a pálmák városa elnevezés. Nagy Heródes a régi Jerikótól délnyugatra egy új várost épített, téli székelyül. A jelenlegi Eriha falunak a városnak a maradványa, amelyet a régi és új Jerikótól keletre a keresztesek építettek. Józsué könyvének 6. fejezetében, ahol ugye Jerikó elestéről van szó, amikor izraeliták bevonulnak az ígéret földjére, egy régi hagyományt foglal magában, mely Jerikó pusztulását az ígéret földjének elfoglalásával hozza kapcsolatba. A romok még sokáig fönnmaradhattak, hogy egy ilyen hagyomány elevenen élhetett az emlékezetben, és a képzeletnek és etiológiai anyagot szolgáltathatott az eredeti adatok epikus feldolgozásához. A beszámolók korára egyebek közt abból lehet következtetni, hogy még ismeri azt a vigasztalan állapotot, melyet a romhalmaz jelent, és a pusztulást Józsué átkával hozza kapcsolatba. A város körül az oázison Benjamin fiai telepedtek meg, de a moabiták királyának Eglonnak az uralma alá kerültek. Sámuel második könyvében Dávid küldöttjei Jerikóban találtak menedéket. Krisztus előtt 870 körül különösen a moabiták közelsége miatt. Hiel szükségesnek látta, hogy újra felépítse a várost és falait. Ebben az időben a proféták működésének volt a színhelye Jerikó. Illés és Elizeus meglátogatta a várost, olvassuk királyt második könyvében. A forrás vizének gyógyító erejét Elizeusnak tulajdonították, ezért Elizeus forrásnak nevezték el. Ma Szultán forrás néven ismert. A fogság után újra benépesítették Izrael fiai Jerikót. Az új heródesi város fontos székhely és határváros volt Vámmal, ahogy ismerhetjük ugye Zakeust is, a vámosok fejét, szintén mindez Jerikóban történt. Utolsó jeruzsálemi útján Jézus Jerikóban gyógyította meg a vak Bartimeust. Ugye ez több helyen is ez a történet szerepel, és az mai idézett evangéliumban azonban két és nem egy vakról van szó. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Itt Észak-Komáromban köszönöm Mészáros Lajosnak a technikai közreműködését, szintén Budapesten a szolgálatechnikusnak az együttműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.